Jó estét kívánok mindenkinek, aki a Szószátyár műsorát hallgatja. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
A mai műsorban hallgatói kérdésekkel fogunk foglalkozni, ahogy általában szoktunk.
Először hadd olvassak fel egy levélből, amit egy kedves hallgatónk írt, maga a tudós ember, a magyar történelem és irodalom történet és könyvkiadás jó ismerője, azt írja. Nagyon szerencsétlennek tartom a műsorban elhangzott egyik mondatot, miszerint, idézem, a kora újkorban a protestánsok tartották fenn a magyar nyelvet. Érdekes lenne végigmenni azon a folyamaton, írja hallgatónk, ahogy ez a közkeletű tévedés kialakult. De ez inkább a 19. és 20. századi történészekről szól, mint magáról az irodalomról. Most én magam teszem hozzá, hogy hát ezek szerint a közkeletű tévedésnek én is áldozatává váltam. Majd így folytatja. Természetesen nem vitatom a reformáció rendkívül pozitív szerepét a magyar irodalomban, sőt, a számomra kedves szerzői többnyire protestánsok. De nagyon szerencsétlennek tartom, ha bármilyen felekezethez való tartozás értéknek számít. És hát a régiség élvonalát tekintve, írja, Balassi és Pázmány is katolikusként alkotott maradandót, bár gyermekként mindkettő protestáns volt, Zrínyi is pápistának született, Gyöngyösi, Eszterházy Pál, Rákóczi, Mikes is katolikus volt. Hát ezt írja hallgatónk, és valóban ebben igaza van, bár látszik nyilván talán hát képzettségének és érdeklődésének megfelelően elsősorban az irodalomról nyilatkozik, vagyis arról az anyagról, ami fönnmaradt nekünk. Továbbra is az az érzésem, hogy a hétköznapi életben a protestánsok többször találkoztak magyar írott szöveggel, például a Bibliát illet, sőt kötelező volt birtokolni, otthon be kellett lenni egy protestáns családban, és nyilván olvasták is. Hát köszönjük szépen ezt a megjegyzést, valóban mindennel vigyázni kell, és hát a tudományos ismeretterjesztés néha hát egy kicsit általánosít, mint mikor azt mondjuk, hogy nincs olyan állat, amelyik, és akkor persze kiderül, hogy van olyan állat. Hát köszönöm szépen.
Igen, én ehhez egyáltalán nem értek, de azt kellene valahogy megnézni ilyenkor, hogy az irodalomnak mekkora szerepe van egy nyelv megtartásában. Igen. Én attól félek, hogy abban a régi időben még elég periférikus, szerintem kevesen olvastak viszonylag irodalmat. Igen. Ezzel szemben igen. Templomba mindenki járt.
Szóval igen, igen, és az istentiszteletek ugye szőröstül-böröstül magyarul voltak a protestánsoknál, míg a katolikusoknál, mint hallgatunk is a levelében, aztán később helyesen rámutat, azért a lekció, tehát a szent olvasmány, meg a szent beszéd, az mindig magyarul volt. Ez igaz. De hát azért igenis volt különbség. Jó, köszönjük szépen.
Jó, akkor én hadd próbáljak megrendbetenni egy másik dolgot, ami a múltkori műsorunkkal van kapcsolatban. A kelta nyelvekről beszéltünk, és felfigyeltünk arra, hogy a kelta nyelvek egy csoportjánál, amit P-keltának neveznek pont emiatt, a régi indoeurópai kvöből pölett. És hát beszélgetünk arról, hogy milyen érdekes, hogy a kv hangkapcsolatból, vagy máson hangzóból,
mondjuk,
hogy válik pv.
Amit a latinban ugye q betűvel jelöltek, igen, arról
igen. És
szó.
Hát itt a két szám került szóba, amiből igazából a négyes az érdekes, mert az már az indoeurópai alapnyelvben is, a feltételezett alapnyelvben is kv-vel kezdődött, és a latinban ez így is maradt, ugye quattuor. Ezzel szemben a P-keltában lett belőle, és akkor arról beszéltünk, hogy milyen érdekes, hogy ugyanez a változás nem tűnik nagyon természetesnek, hogy a kvöből pölesz, de ugyanez a változás máshol is végbe megy, más nyelvekben, például jóval később, ugye évezredekkel később a románban a latinhoz képest a mély hangrendű magánhangzók előtt, például a négyes számban is, ugye quattuorból patru lesz. És igen. Ugyanez a fajta változás teljesen függetlenül attól, ami a keltában végbe ment. Hanem ahol elrontottam az, hogy ide kevertem más számokat és más nyelveket is, az ötös számnál nem ez történt. Tehát a keltában szintén P-vel kezdődik az ötös szám, de az nem azért, mert kv volt, hanem azért, mert az mindig is p volt, már az indoeurópaiban is. Ott a latina furcsa, a quinque,
ugye? Hiszen tehát úgy kéne lennie, hogy pinkve.
Igen. És ezt igazából tudtam csak összekevetve. Ja, és a másik, hogy a románban az a kv, mivel ott előképzett magánhangzó, magas magánhangzó előtt van, ott nem változott PV, tehát a kvinkve az csincs románul, mert ott az történt, hogy már a vulgáris latinban, ami a román, legalábbis azon a területen beszélt vulgáris latinban, ott már a kvö az kövé egyszerűsödött, és az valami kinke féléből lett csincs.
Ahogy az olaszban is csincs.
Viszont a románban rendszeresen a kvö A előtt, O előtt, U előtt ott szabályosan P lett, tehát például amit latinul aquának mondtak, a víz, az románul apa. P-nál.
Úgy van, vagy ami, ami latinul qualis, amely, az románul care.
Igen.
Aki, ami.
Na most pont igen. Egy olyat mondtál, A előtt van. Igen, érdekes. Amit pedig szintén elrontottam, hogy azt mondtam, hogy ez a görögben is így van, az csak nagyon részlegesen igaz, mert igaz, hogy a görögben is végbe ment ez a kvöpö sok esetben, de más esetben T meg K lett a kvöből, egyáltalán nem rendszeres a dolog, és pont a négyes szám mutatja, hogy nem így van, hiszen az tetra, tehát ott a kvöből pont tölett. A görögben sokkal szabálytalanabbul ment végbe ez a hangváltozás. Na mindegy, a lényeg az volt csak, hogy van ez a furcsa kvöpö hangváltozás, ami időnként az emberi nyelvekben végbe megy, egymástól függetlenül is. Szerintem nagyon érdekes. Jó, de most szerintem nagyjából ezt rendbe raktuk. És akkor térjünk rá arra, hogy mi mindent kérdeztek a hallgatóink. Nem tudom, melyikkel kezdjük. Van egy olyan klasszikus kérdés, amit állandóan föltesznek az igekötő használatról, hogy az most úgy általában mondom, nem is csak pont ez a kérdés, hogy általában a magyar emberek kreatívan az igekötőket, hogy mondjam, használják olyan helyzetekben, ahol korábban nem igekötős vagy más igekötős igéket használtak. Az igekötők valami sajátos módon tudják a jelentést befolyásolni, és ezzel a beszélők élnek is. Sokszor ezek el is terjednek, sokszor csak alkalmilag használják. Én általában ebben semmi kivetnivalót nem találok, és tudom, hogy ezzel szemben állok egy csomó hallgatónkkal, aki valahogy ahhoz ragaszkodna, hogy csak azokat az igekötőket, és csak úgy használjuk, ahogy régebben is szokták. De hát ez szerintem a nyelvek nem ilyenek. A nyelvekben mindig van valami újítás, meg változásra való igény. Na ez a hallgatónk, aki úgy mutatkozott be, csak hogy egy klubrádió hallgató, többek között azt kifogásolja, hogy azt hallotta, hogy valakinek leutalták a pénzt, és nem úgy értve, hogy valami magasabb helyről, tehát a hierarchiában magasabb helyről, vagy ilyesmi, hanem csak, hogy ezt elvégezte, ezt az utalást, leutalta, lereagál valamit például, abban az értelemben csak, hogy reagál rá, hogy megtörtént a reakció.
Igen.
Ez nagyon érdekes, hogy a leigekötőnek is van egy terjedőben levő használat, ami nem nagyon fejez ki más, mint hogy elintéz valami olyasmit, ami a szerepelt a teendőinek a listáján, és akkor azt letudta kvázi.
Hiszen ezzel, maga a letud is
ilyen. Hiszen a letud is direkt olyat mondtam, ami így keletkezett. És nagyon érdekes, mert ugyanezzel kapcsolatban Gyekicki András levélben hívta fel a figyelmet, különböző régi, nagyon szereti bújni ezeket a régi újságokat, még ilyesmiket. Régi újságban több helyen megtalálta azt a 20. század elejéről, hogy lediskutál abban az értelemben, hogy megvitat, hogy elintézi vita révén.
Igen.
És ez jó, hogy ma nem használjuk, de tulajdonképpen letárgyal, meg ilyesmilyeneket használnak a magyar emberek. Ez talán hasonló jelentés.
Igen.
És elgondolkoztam azon, hogy vajon miért. Ugye, hogy a le, az hogy tett szert erre a jelentésre?
És, ez jó.
Hát, de mit szemlátomást. Gondolsz? Hát egyrészt vannak elterjedt leigekötős igék, amik hasonlót jelentenek, és ezek tudnak fertőzni, hogy úgy mondjam. Nem jó, mert ez negatív, ez a fertőz szó, tehát hogy át tudnak terjedni más szavakra. Mint amilyen a letud, tehát hogy a teendői közül.
Abból jön, hogy lemosta, tehát hogy tetőtől talpig maradéktalanul.
Hát, lehet, hogy az is benne van. Én két dolgot tudok elképzelni. Az egyik az, hogy mindig olyasmi, ami rajta van a listánkon, a teendőinken, és akkor onnan eltűnik, tehát onnan leszedjük, ezt leírjuk. Ugye leír is ilyen, valamiből leírnak.
Hát,
leutaltam, akkor ez úgy lekerült a napirendről, majd a lekerül is ilyen természetesen, A másik az, hogy általában a pusztulásnak az mindig valahogy a függőleges, most nem akarok nagyon ebbe a kognitív irányba elmenni, de ez tényleg úgy van, hogy lefele van az, ami a pusztulással kapcsolatos, ez nyilván azzal függ össze, hogy egy elhulló állat vagy ember, ugye álló helyzetből, fekvő helyzetbe kerül, földre kerül, stb. Úgyhogy nagyon sokszor használjuk a leigékötőt abban az értelemben, hogy valaminek vége lesz, valami...
De gondolj arra a régi kifejezés, hogy leteremtette. Hát az is ilyen, ugye? Valahogy olyan, minthogyha a pusztulásba vitte volna, ahelyett, hogy megteremtette volna.
Hát meg
volna.
Az állatot levágják, és így tovább,
igen,
ugye?
Igen, leszitta a gyereket.
Szóval én azt gondolom, hogy a lenek már korábban is voltak ilyen használatai, és az, hogy ezek átterjednek új kapcsolatokat alkotnak igékkel, ebben én semmi furcsát, hogy kivetni volt nem.
Sőt, azt kell mondanom, hogy ez a magyar nyelvnek az egyik ereje, az egyik sajátsága, amilyen szegényes az igeidőrendszer a magyarban, ugye nincsen félmúlt, meg múlt, meg előző múlt, meg folyamatos múlt, mint ami mondjuk angolul, vagy franciál, vagy olaszul, ugye bőségesen van, és ezeknek a finom különbségeit meg kell tanulni. A magyarban ilyenek nincsenek, helyette van az igekötőrendszer. És hát nagyon más az, hogy én ellenőriztem mindent, vagy én leellenőriztem mindent.
Na ugye, hát na, ugye ebben is ez a le van, de most nem, nehéz pontosan megmondani, hogy miben más, de a magyar beszélők ezt nagyon jól érzik.
Igen, tehát maradéktalanul végig, a dolgomat elvégezvén, ilyesmi.
És meg valóban... valahol nekem mindig az kapcsolódik hozzá, hogy ez valamilyen listán valahol szerepelt,
érdekes,
teendő.
Érdekes.
Tehát amikor azt mondom, hogy ellenőriztem a gázkészülékeket, abban nincs benne az, hogy ez nekem valahogy a dolgom volt, vagy a dolgaim között szerepelt. Ha azt mondom, hogy leellenőriztem, az valahogy azt sugallja, hogy ez volt az egyik feladatom, amit elvégeztem.
Jó, ez persze nagyon metaforikus.
De minden esetre a hallgatónk egyébként, amikor ezt írja, hogy a igekötők felesleges használatánál említi azt, hogy lereagálta, és hozzáteszi, hogy még jó, hogy nem felreagálta, akkor szerintem tévúton jár.
Igen, ez tévedés.
Mert azt semmi nem indokolná. Nem. A felnek nincs olyan használata, amit itt el tudnánk képzelni, és nem véletlen, hogy nem halljuk ezt, hogy a magyar beszélők nem használják, mert nem motivált, nincs meg neki az alapja.
De a lereagált, az teljesen természetes szerintem, hát ha egyszer magyarul beszélünk, akkor pontosan ide tartozik, mert reagált valamire, de a lereagálta a dolgot, ráadásul ugye ettől tárgyas ige lesz, ami egy egész más viszonyt feltételez az alany és a dolog között.
Igen, tehát hogyha a kicsit ilyen öregesen, ahogy régen szokták ezt mondani a nyelvművelők, színesíti a nyelvünket, tehát hogy gazdagítja, nem?
Hát maximálisan, igen.
Igen, és még valamit hozzá kell tenni, hogy az igekötőknek a magyarban van egy befejezett tétevő funkciójuk
pontosan,
is.
Pontosan.
Tehát az, hogy ellenőrzi valaki a gázkészülékeket, azt akár folyamatosan is lehet érteni, hogy éppen azzal foglalatoskodik. Az igekötő hozzátételével hangsúlyozza, hogy ez egy befejezett, elvégzett cselekvés.
Ez megemlékeztet a szláv nyelvekre, ahol ugye ugyanannak az igének mindig van folyamatos és befejezett megfelelője.
És ez sokszor abban különbözik, hogy az egyiknek igekötő.
És magyarul nagyon jól lehet egyébként ezeket ugyanúgy tükrözni és fordítani. Köszönjük szépen az észrevételt, még ha hát azzal nem is tudtunk egyetérteni, hogy ez fölösleges volna, de kérjük, hogy minden ilyesmit közöljenek velünk, mert néha nagyon jó tápot adnak ahhoz, hogy megvitassunk valamit.
Meg sokszor érdekes változásokra hívják fel a figyelmünket, mert ebben tényleg van változás, tényleg vannak bizonyos igekötők, amik hát talán nem jó kifejezés az, hogy divatba jönnek, de terjedőben vannak, és
az
vannak, amik talán visszaszorulóban vannak, és ez nagyon érdekes mindig, hogy miért és hogyan történik.
Hát gondolj arra, hogy a halotti beszédben még az van, hogy megteremtette ősünket, Ádámot, és adta vala neki paradicsomot háznak.
Házul.
Hát, úgy van. Na most hát ma ezt nem lehetne mondani, azt kellene mondani, hogy odaadta neki a paradicsomot. Nem adta neki a paradicsomot, hanem odaadta neki. És ugye, de tiltá őt, és így tovább, és ma azt kéne mondani, hogy megtiltotta neki.
Vagy eltiltotta,
vagy eltiltotta a gyümölcsétől. Őt, pontosan. Igen. Tehát látszik, hát ezt a nyelvtörténészek is mondják, hogy ahogy az ige időrendszer szegényedik, a vala, meg a látám, meg ezek, úgy az ige kötőrendszer viszont egyre jobban gazdagodik és kifejlődik.
És azt is mutatja ezt, hogy ez egy késői fejlemény a magyarban, tehát későn kezdett el alakulni, nem csoda, hogy még ma is alakulóban van, és változóban van.
Igen.
Jó, szerintem ezt megbeszéltük. Melyik legyen a következő?
Hát azt kérdezi, megvan Kasikcsi Katalin, hogy azt hallotta az én szájamból a műsorban, hogy idézi, a magyar nyelv nem nehezebb a többi nyelveknél. Én most nem a mondat tartalmára gondol ő, hanem mint igazi nyelvész a mondat formájára, mert először én is olvasom ezt, mondom, mi baja van ezzel, ez így van, a magyar nyelv nem nehezebb a többi nyelveknél. De kiderült, hogy ő nem erre hívja fel a figyelmet, hanem hogy többes számot használtam, a többi nyelvek. Így mondtam, és nem a többi nyelv. Azt írja, a közelmúltban magyar tanárként dolgoztam egy nemzetközi iskolában, ahol a diákok nagy része két vagy több nyelvű, és rendszeresen kigyomláltam a sok kutyák, sok macskák típusú szerkezeteket, hiszen valóban ilyen, ugye teszem hozzá én, a magyarban nincsen. De mi a helyzet a több, a többi, a kevesebb plusz főnév szerkezettel? Írja Kasikcsi Katalin. Személy szerint nem mondanám például, hogy a szószátjár érdekesebb a többi műsoroknál. Inkább úgy mondanám, a többi műsornál. Lehetséges, hogy igaztalanul gyötörtem a diákjaimat, a saját nyelvhasználatomat rájuk erőltetve? Mitől lehet más, ha más ez a többi? Eddig az ő levele.
Igen, én még ahogy olvastam ezt a levelet, miközben hosszan azt hittem, hogy tényleg arról fog beszélni, hogy nehezebben a magyar a többi nyelveknél, hiszen idegen nyelvűeket tanítod magyarra.
Igen, igen, de nem.
De nagyon, nem erről van szó.
Nagyon köszönjük egyébként, az igazi nyelvész, ha szabad egy kicsit önirónikusan mondanom, soha nem a mondatok értelmére, hanem mondatok formájára koncentrál, hogy igaz-e vagy hamis, hát az a nyelvész nem érdekli, de hogy egyes számot használt, vagy többes számot, az már igen.
Tehát ő fölkapta a fejét erre, hogy a többi nyelvek, és ő még utána egy másik példán is elmondja, hogy ő ezt nem használná. Ugye a másik példa az, hogy érdekesebb a többi műsoroknál a szószátjár, ami tehát tartalmilag persze igaz.
Igen, 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 igen.
De én nem kapom fel el annyira a fejem, nekem ez annyira nem furcsa.
Én sem.
Na most ő azt kérdezi elsősorban, hogy miért más a többi, mint a sok. Hát erre van egy nagyon egyszerű válasz. Tudnélik a sok, ugye azt mondja, hogy azután nincs többes szám, természetesen nincs olyan, hogy sok kutyák, sok macskák. Olyan, mint a számnevek, nincs négy kutyák, csak négy kutya.
Így van.
A többi, az pedig nem olyan, mint a számnevek.
Igen.
Formailag se, kategóriáját tekintve se.
Igen.
A többi, az formailag egy sima melléknév, nem?
Igen, igen, igen. Igen.
Olyan, mint a maradék, vagy a más, igen. És azoknál is simán megengedette a többes szám, más nyelvek.
Igen.
Sőt, ott talán inkább többes szám volna.
Igen,
lehet,
igen,
más
igen, igen.
De a maradék nyelvek, hát ott is többes számot használnak.
Hát igen, a maradék hallgatók pedig holnap vizsgázhatnak. Igen. Azt akarom mondani, hogy abban neki nincs igaza, vagy hát az talán csak az abszurd vita kedvéért említi, hogy amikor ő kijavította a sok kutyák, sok macskákat.
Akkor hibázott,
hogy
igen.
Akkor talán túlzottan gyötörtek, hát hisz erről szó sincs, ilyet nem lehet mondani. De ilyen ugye a hány kérdőszó is, hát hány kutya, hány macska, nem lehet azt mondani, hogy hány kutyák, hány macskák, vagyis hogy ezek számnevek, a sok, a hány, a minden, ugye minden kutyák, minden macskák, ez már nagyon-nagyon régi, és talán valamikor létezett. Az összes érdekes ebből a szempontból. Én használom többes számmal. Tehát bizony. Én azt mondom, hogy az összes hallgatók föl voltak háborodva, de azt is lehetne mondani persze, hogy az összes hallgató föl volt háborodva. Régies kifejezésként ugye összes művei, így szoktuk ráírni egy könyvre, és nem összes műve. Persze mondhatjuk azt, hogy ez már egy ilyen megszilárdult kifejezés szinte, amihez nem nyúlunk.
Igen, na most én az előbb azt mondtam, hogy az egyik az számnépszerű, a másik az melléknépszerű, de én azt hiszem, hogy ezek az éles kategóriák nem indokoltak. Ezért nagyon szoktak rám mindig haragudni, hogy én mindig elhárítom azt, hogy éles határokat húzzak, de tényleg azt mutatja szerintem a tapasztalat, hogy szinte ahány ilyet nézünk, más-más viselkedést igen. Mutatnak. Tehát azt mondom, hogy minden egyéb műsor, vagy minden egyéb műsorok, ott az egyes szám kifejezetten sokkal jobb.
Igen, igen, igen.
De már ha nem teszem elé, hogy minden, akkor az egyéb műsorok az, tehát ez beszáma természetes.
Így van, igen.
A többinél úgy látszik, hogy talán egyformán, vagy úgy látszik, nekem egyformán jó, Katalin számára az egyes szám hangzik jobban. Tehát, hogy nem húzódik egy éles határ, hogy innentől számnépszerű idáig meg melléknépszerű, hanem mintha sokkal gazdagabb lenne ez a rendszer.
Azt azért kimondhatjuk, nem, hogy a mai magyarban a számnevek és néhány, hát kicsit hasonló valami, azok szigorúan egyes számot kívánnak. Tehát öt kutyák nincsen, hány kutyák nincsen, így sok van. Kutyák nincsen, kevés kutyák nincsen. Ugye, tehát azért ilyen értelemben van egy éles határ, igen. És utána jön ez a
szürke zóna
pontosan.
És ahol... van az a fajta, az sem egy éles kategória, de van az a fajta, ahol olvastuk már többes számmal, tudjuk, hogy létezik, vagy létezett, valamennyire az agyunk hátsó felében megvan, mint a minden, ami igen. Bizonyos ilyen történelemből ismert kifejezésekben, mint minden oroszok cárja, az tényleg. Ugye még előfordul.
Minden
tehát hallottunk cár. Már ilyet, de igen. Már nem mondanánk ilyet. Ugye ez igen. Is egy külön igen. Fajta.
Minden szépségek asszonya. Igen, valóban. Ez ma már irodalmi és költői. Tehát hallgatónknak abban igaza volt, hogy mint tanár a öt kutyák, sok kutyákat kijavította, ami a többi plusz főnevet illeti, hát ott fogadjuk el, hogy az, ami tény, nincs rajta mit elfogadni, hogy, vagy inkább mondjam, a törődjünk bele, hogy van egyes és van többes számmal is. A többi műsor.
Nyilván sokkal gazdagabb információt lehetne szerezni, ha alaposan megkutatnánk. Részben területileg is lehetnek eltérések.
Ó, igen.
Életkor szerint, hogy kik az idősebb vagy fiatalabb beszélők. Én szerintem mind a kettő létezik, de könnyen lehet, hogy jól érzi a Katalin, hogy az ő, én nem tudjuk, hogy mennyi idősek, honnan származik, meg ilyesmi, az ő számára többes számba furcsa.
Igen.
És lehet, hogy találunk egy másik közösséget, akik ugyanúgy magyar anyanyelvű beszélők, akiknél a másik
igen.
A gyakoribb. De az is lehet, hogy azt találjuk, hogy egyöntetően az egyes szám a gyakoribb, és csak régies vagy ritka a többes szám. Ilyen, ez is lehetséges.
Hogy öregek vagyunk, erre gondolsz?
Ilyesmit próbáltam éreztetni, igen.
Igen. Köszönjük.
Apropó öregek, egy elég rövid kérdés, Budaházi Gusztáv, mármint hosszan van föltéve, de nagyon egyszerű a kérdés, talán belefér ebbe az egy percbe. Ő azt kérdezi, most leegyszerűsítem a kérdését, hogy valakinek azt találta mondani, hogy merő ostobaság, és hát eléggé azt mondták neki, hogy régiesen beszél, és hogy olyan, úgy beszél, mint egy múlt századi prédikátor, stb.
Hát valóban régies, hát ez kétségtelen. Hát én is azért igen. Inkább úgy idézőjelbe téve mondanám ezt, hogy hát ne arra, hogy ez merő ostobaság.
De csak azért, mert most egy hétköznapi beszélgetésbe helyezted bele, hogy ne arra, hogy ez merő ostobaság.
Igen.
Szerintem ez egy nem annyira régies, mint amennyire inkább emelkedett, vagy választékos, ezt a szót kerestem, igen, választékos kifejezés. Tehát például én egy cikknek a szövegébe már bele tudnám írni, én magam is leírnám szerintem, hogy ez viszont, ez a próbálkozás, ez merő, nem tudom én, nem is tudom.
Merő dilettantizmus,
igen. Simán. Igen. Tehát szerintem a szép prózában ez nagyon is előfordul.
Igen.
Lehet, hogy a hétköznapi párbeszédben nem,
igen,
de
igen.
Már egy parlamenti felszólalásban nagyon könnyen el tudom képzelni.
Ez igaz.
Nem annyira időbeli, igen. Mint inkább regiszterbeli különbség.
Vagy azt mondaná a védőügyvéd, hogy sajnos, amit a vád tanúja felsorolt, az merő ostobaság.
Így van.
Igen.
Így van. Szerintem ez nem ritka. És nem volt indokolt, hogy így kirohantak szegény Gusztáv ellen, hogy olyan, mint egy múlt századbeli prédikátor lenne. Most egy pár perc szünetet kell tartanunk, ahogy mindig is szoktunk, és utána folytatjuk. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
Jó estét kívánok, folytatjuk a Szószátjár műsorát. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
Igen, ezt az elején meg a végén mindig elmondjuk, mert a lelkünkre kötötték. Sokan bekapcsolják a rádiót, és nem tudják, hogy kik beszél. Lehet, hogy közben is néha kellene ezt mondanunk, de hát szerintem hülyén hangzana. Jó, hallgatói kérdésekkel foglalkozunk. Én javaslom, hogy beszéljük meg Lamár Krisztiánnak a kérdését, Már csak azért is, mert ez nem annyira szigorúan nyelvészeti nyelvi kérdés, de mégiscsak egy szónak a használatához kapcsolódik, és inkább társadalmi jelenségről van szó. Azt kérdezi Krisztián, szóba került-e már korábban, hogy mit jelent a celeb kifejezés? Nem, nem került szóba.
Nem.
Én is az utóbbi időkben azt figyeltem meg, hogy a kifinomult beszélők kerülik ezt a szót, így is jelezve megvetésüket azon személyek irányába, akik ebbe a csoportba tartoznak. Talán Tamás Gáspár Miklóstól hallottam, hogy egyszer celebritást mondott, holott a szövegkörnyezetből egyértelműen az derült ki, hogy a celebre gondolt. Szerintem viszont a két kifejezés nem csereszabatos. Gálvölgyi János például nevezhető celebritásnak, de celebnek semmiképp sem. Nagy hirtelenjében azt mondhatnánk, hogy celeb az, aki botrányosan él, vagy nem dolgozott meg tisztességgel a híresség státuszért, de ez nem jó meghatározás, mert rengeteg olyan celeb van, aki nem ilyen, például Hajós András. Lehet-e egyértelműen definiálni ezt a jelentésbeli töbletet, amelyet a celeb kifejezés közvetít a híresség kifejezéshez képest? Kijelenthető-e, hogy a celeb pejoratív kifejezés? Sok kérdés van ebben benne.
Igen, igen.
Nem mindegyikre tudom a választ.
Hát először is akkor három szót dobott föl Lamár Krisztián. Az egyik a híresség, a másik a celebritás, és a harmadik a celeb. A celeb az nyilvánvalóan a celebritásnak a lecsípése, és a celebritás latinul egyébként valóban csak annyit jelent, híresség.
Igen, hát a celeb az valószínűleg nem a közvetlenül a latin celebritásból, hanem gondolom inkább ez az angol celebrity-ből rövidült le, amely ebből származik. De a magyar azt gondolom az angolból vette át. De a celebritás és a híresség között én semmi különbséget nem érzek, kivéve, hogy az egyik az a latinos megfelelője, és talán ennél fogva egy picit emelkedettebb, vagy műveltebb.
Tehát
de a híresség és celebritás az szerintem ugyanaz.
Jó, tehát akkor tulajdonképpen két szóval van dolgunk. Az egyfelől van a híresség, vagy latin megfelelője a celebritás, másfelől van a celeb.
Igen. Most a Lamár Krisztián jól érzi, hogy a celebet megvetőbben szokták használni, mint a hírességnek egyértelműen ugye tisztelet jár, ő megdolgozott a hírnevéért, stb. Valami olyat tud, amit mások nem tudtak. Ez szerintem ebben egyetérthetünk.
Igen.
Az a kérdése, hogy a celeb az mi ehhez képest miben tér el, és hogy például pejoratíve, ezt én nem tudom megválaszolni, hogy pejoratíve, mert szerintem egy csomó ember szó használatában ez nem jelent megvetést.
Így van.
Nem tartalmaz megvetést, de valóban, mintha egy külön foglalkozás lenne lassan így szerepel, mert van olyan, hogy egy emberről csak annyit mondanak, hogy hát ki ez az illető, és akkor azt mondják, hogy egy celeb, és ezzel megjelölik tulajdonképpen
azt, hogy mivel
foglalkozik. De nem feltétlenül megvető szerintem.
Állítólag az első celeb a világon Gábor Zsazsa volt, a magyar származású amerikai celeb, aki mikor nemrég meghalt, azt hiszem, talán 103 éves korában, tehát igen, magas kort ért meg, többször férjhez ment, elvált, és hát az életéről nagyon sok tudósítás történt, és amikor én fiatal voltam a 60-as években, akkor amerikai diákok jöttek ide, és annyit tudtak Magyarországról, hogy Zsazsa Gábor, vagyis Gábor Zsazsa, hogy hát az magyar volt, mert ő büszkén mondogatta, hogy ő magyar, és az volt. Na most, amikor meghalt, akkor nekrológok jelentek meg, hát ahogy a jobb újságok, ugye mindenkiről, aki hát híres vagy ismert személyiség volt, és megírták a nekrológok, hogy zavarba vannak, hogy tulajdonképp ki volt ez a nő, vagy mit kéne írni róla, és akkor az egyik azt írta, hogy ő arról volt híres, hogy híres. Igen. She was famous for being famous. Írtam.
Ez nagyon jó.
Hát ez
nagyon,
nagyon jó, és tényleg igen, látszott, hogy vakarták a fejüket, hogy de hát most mit írjanak róla?
Igen, de Krisztián is írja, hogy vannak olyan celebek, akik másról is híresek. Tehát nem kell, hogy olyan legyen, mint Gábor Zsazsa. Ő Hajós Andrást hozza fel példának, aki, mint tudjuk, igen, zenész.
Mondhatom-e?
Ismert és jó zenész, akiről nem lehet azt mondani, hogy ő csak a celeb, hogy mondjam, életmódja.
Ő nem egy Gábor Zsazsa.
Ő nem egy Gábor Zsazsa. Ugyanakkor őróla tényleg hallottam már azt mondani, hogy ő celeb. Nem arról van szó, hogy az a celeb, aki gyakran szerepel a bulvárban is.
Igen.
Tehát olyanokra gondolok, mint például itt van ez a Hawking nevű fizikus.
Tényleg.
Akiről lehet mondani, hogy egy szerep, hiszen a legkülönbözőbb varieté műsorokban, igen, meg nem tudom, hol veszik
aki
elő.
Aki tolókocsihoz van kötve, ugye? Igen, arról beszélünk. Igen, szegény alig bír beszélni.
És beszélni is, egyáltalán nem tud most már, hanem egy számítógéppel kommunikál.
Igen.
De ő rendszeresen előfordul a legkülönbözőbb helyeken,
igaz,
megjelenik.
Igaz.
És őről azt szerintem lehet mondani, korábban is voltak ilyen tudósok, Feynman is például, másik híres fizikus, egyik legnagyobb a világon.
Igen.
Ő is egy kicsit ilyen celeb életmódot élt. Szerintem az Einsteinbe is volt, igen, hajlam erre. Tehát, hogy...
Igen, akiről sokan tudják, hogy kicsoda.
És aki szerepel olyan médiumokban is, olyan médiákban is, amelyek nem a szakmájához kapcsolódnak, tehát nem csak fizikai folyóiratokban, mondjuk ha egy fizikus, az nem csak fizikai folyóiratokban publikál, hanem a bulvárlapokban is megjelenik meg. Szóval valahogy valami, igen, ilyesmit jelent, és nem kell azt jelenteni, hogy mással nem foglalkozik, hanem hogy ezzel is foglalkozik.
Mondhatom azt, hogy aki azon a porondon lép fel, ahol celebek is fellépnek, az celeb.
Igen, ahol Gábor Zsazsák, igen, szerű, igen, celebek,
igen,
fellépnek.
Mondjunk akkor példákat, vagy legalábbis keressük meg, anélkül, hogy bárkit is megbántanánk, de mondjuk Zeisel Endre doktor, a genetikus. Ugye, hát egyfelől egy komoly és nehéz tudománynak volt az elmélyült művelője, másfelől talán mondhatjuk celebnek, nem? Mert nagyon sokan tudták, hogy kicsoda.
Igen, de mondjuk a bulvárban azért nem emlékszem, hogy szerepelt volna, tehát ilyen szempontból, hát nem tudom. Amit Krisztián ír, hogy botrányosan kell élnia, ez biztos nem igaz.
Ez nem igaz.
Ez biztos nem igaz, mert egy csomó celeb van, például az említett Hajós András is, aki nem a botránya
révén. Igen.
De könnyű műfajokban, igen, tévésókban, igen, stb. Szerepel, művezetett is ilyet. Tehát
mit gondolsz a kiváló színművészről, Stól Andrásról, aki hát egyfelől egy komoly szakembere a színészetnek, és hát komoly darabokban lép fel a legjobb színházakban. Másfelől azért nem reggeli műsorokat vezet, vicceskedik a tévében, és hát gyakorlatilag mindenki tudja, hogy kicsoda. Lehet őt celebnek
szerintem
nevezni?
Szerintem lehet celebnek nevezni, és úgy tudom, hogy a bulvár sajtó is elég sokat foglalkozik vele.
Igen.
Ami nyilván azért az ő beleegyezésétől is függ, gondolom én, nem tudom. Nem
hát
mindenkivel
foglalkozik. Van egy pont, ahol már ő nem tudja ezt kontrollálni.
Igen. De szerintem lehet rá mondani. Igen.
Akkor tehát kijelenthető-e, hogy a celeb egy pejoratív kifejezés?
Szerintem nem. Szerintem nyilván vannak olyanok, akik mindenkit megvetnek, aki ilyen léhasságokra adja magát, de szerintem nem magától nem pejoratív, és már csak azért sem, mert sok ilyen celeb módon viselkedő embernek egyébként a híresség volt, az teljesen megalapozott és indokolt.
Igen, mert ő azt mondja, hogy... Kifinomult beszélők kerülik ezt a szót. Hát, mert valami őszintén én sem nagyon szoktam használni ezt a szót. Vagy, ha igen, azért bevallom neked, akkor pontosan olyan személyek leírására, akiknek én még a nevét sem bírom megjegyezni, mert nem tartom őket különösen méltónak erre. Azt mondom, hogy mi ez az újság? Hát ez hogy került hozzá? Tehát ebben csak celebek vannak.
Igen.
Mondanám én. Ugye? Ami nem azt jelenti, mint említettük, hogy néhány kiválóság is ne szerepelhetne benne. Igaz, igaz, de mégis egy ilyen elsöprő mozdulattal azt mondom, hogy a celebek. Tehát meg én nekem nincs kedvem, kaptam egy meghívást, nem tudom hova, tehát nekem nincs kedvem celebekkel vacsorázni. Azért ilyenkor én bevallom neked, ez rosszalló, vagyis pejoratív.
Igazad van, hát az is előfordul a szavaknál, az emberi nyelvekben, hogy többféleképpen használják őket, tehát lehet, hogy használjuk a celebet ebben az értelemben is sokszor, amikor azt akarjuk mondani, hogy valójában semmihez nem ért, csak ahhoz, hogy tud bekerülni a köztudatba.
Mint szegény Gábor Zsazsa, Isten nyugosztalja.
Bár nem tudom, lehet, hogy ő értett valamihez, nem ismerem
a munkásságát.
Hát akkor azt
megírták volna.
Nem színész se volt.
Táncolt egy kicsit, még vagy valami ilyesmi.
És van egy másik jelentés a celebnek, ami azt jelenti, hogy ilyen léha médiumokban is megjelenik, akár rendszeresen is, de egyébként nem csak erről nevezetes, csak az egy másik jelentése,
igen,
és ilyen, lehet, hogy ilyenkor talán idézőjelbe kéne rakni, vagy nem tudom, jelölni valahogy, és ez az, amikor azt mondjuk Hawkingra, hogy tulajdonképpen egy celeb.
Ha te volnál egy politikusnak a tanácsadója, a spin doktor, ahogy mondani szokták, akkor mondanád neki azt, hogy hát kedves miniszter úr, többet kéne a nyilvánosság előtt szerepelni, ne haragudjon, nem csak politikusnak kell lenni, celebnek is kell lenni. Elképzelhető, hogy ilyen elhangzik?
Hát, hogy én mondanám-e, és hogy kinek mondanám, és kinek nem, azt nem tudom, de én el tudom képzelni, persze.
Ugye,
persze,
amivel persze. Arra fele próbálja egy kicsit terelni.
Persze, de ezt gondolom például konzervatív politikusoknak kevésbé adnak ilyen tanácsot. Tehát ez nagyon függ attól azért, hogy milyen imidzset akar magáról kialakítani, de abszolút el tudom képzelni, igen, persze. Igen, igen. Persze, és ebben az esetben sem pejoratívan van értve, hanem... Igen. Szerepelni a könnyű médiában, a bulvár médiában, ami ilyesmit jelent.
Régen is voltak celebek? Hát biztosan. Igen,
persze. Ugye? Persze, csak mondjuk nagyon másmilyen volt a média, nem volt ilyen friss, nem volt ennyire. Igen. Ugye, tehát nehéz lett volna egy pletykalapot úgy eladni, hogy az ilyen hosszú átfutási idővel jut el az emberekhez.
Igaz. Mondjuk a Hári János, az lehet, hogy egy celeb volt? Mert hiszen nem nagyon hiszem, hogy bármit is csinált volna, csak a szája járt.
Lehet, nem tudom.
Köszönjük.
Köszönjük szépen. Jaj, nagyon édes. Ez nem kérdés, de hadd olvassam föl. Ez csak egy észrevétel. Van egy hallgatónk, Molnár Tamásnak hívják, aki nem ismerte ezt az adást, és csak utólag hallgatja az archívumból a régi műsorokat.
Nagyon jól teszi.
És meghallgatta azt a műsort, amiről a gyereknyelvről beszéltünk, nem is ebben az idősávban, hanem egy ilyen kétórás délutáni műsor volt akkor, ahol beugrók voltunk, és azt kértük a hallgatóinktól, hogy vicces gyereknyelvi adatok.
Tényleg, igen.
És hát ő elmond egy nagyon vicces ilyen történetet önmagáról. Azt mondja, a rendszerváltáskor a ránk zúduló nyugati kultúra talán a legfogékonyabb életkorban talált meg, imádtam a képregényeket, főleg a szuperhősös témákat. Amikor a 90-es évek közepén a rádióban hallottam, 9-10 éves lehettem, hogy az ombudsman kiállt a kisebbségek jogaiért, az ombudsman felszólította a kormányt a törvények betartására, akkor lelki szemeim előtt már is megjelent a hatalmas, kigyúrt szuperhős, nagy O betűvel a hasán, hiszen Superman, Spiderman, ahogy ők akkor ejtették, után egyértelmű volt, hogy ombudsman, egy új szuperhős, aki kiáll az elesettek mellett, védelmezi őket. Nagy csalódás volt, amikor a tévében megláttam Kaltenbach Jenőt, ahogy öltönyben, nyakkendőben, szemüvegben nyilatkozik.
Istenem, Kaltenbach Jenő kiváló ember volt, de nem egy kigyúrt szuperhős volt.
Nem, de hát ez nagyon vicces, van egy gyerek fejjel, meghal nagyon egy ilyen jó szót, hogy ombudsman, és besorolja a Superman és igen, a Spiderman.
Super, Spider és Ombudsz. Ugye ezek a jelzők.
Én ezt nagyon mulatom.
Nagyon szépen köszönjük. Igen, Ombudsman. Nagyon jó.
És igen, ugyanő egyébként, akkor most már elmondom a másik kérdését is, mert egyszerre két kérdést tett föl. Azt mondja, azt vette észre az utóbbi időkben, hogy a szó szerint kifejezést félrevezető módon használják. Most nem menjünk ebbe bele, hogy mit jelent az, hogy félrevezető. Elmondom, hogy mire gondol. Tehát van persze olyan, amikor tényleg úgy értik, hogy a szó szoros értelmében, ugye szó szerint, de van olyan, amikor csak egyfajta súlykolásként, fokozásként. Tegnap hallottam egy hírműsorban. Kínában a lakásokat szó szerint aranyáron mérik, gyakran a magyar árak 4-5-szörösét is elkérik értük. A szó szerint aranyáron itt nyilvánvalóan csak annyit jelent, nagyon drágán. Nem azt, hogy lemérik az ingatlant és grammonként 6-8 ezer forintért adják el. Így lényegében nincs funkciója ennek a szófordulatnak itt. Nos, folytatja még tovább, de hasonló példákat hoz, tehát, hogy a szó szerint az már nem szó szerint értik sokan, hanem úgy értik, hogy hát nagyon.
Na de azt nem mondhatja, már bocsánat, akkor most már hát engedjen meg, hogy kicsit korrigáljam a megfogalmazását, azt írja, hogy nincs funkciója, van funkciója, azt jelenti, hogy erősíti, fokozza a jelentést. Tehát amikor azt mondom, hogy az osztályfőnök szó szerint szétrobbant, amikor megtudta, hogy mi történt, erre ő csak a logika tanszéken mondhatja azt, hogy ez hibás, mert nyilvánvalóan nem robbant szét darabokra az osztályfőnök, hanem csak nagyon mérges volt, de hát a nyelv nem azonos a logikával, tehát azt hiszem, hogy ezt úgy szoktuk hívni, hogy a logika csapdája.
Igen, ami ebben nagyon paradox, vagy vicces, az az, hogy pont ezt a szó szerint fordulatot használjuk erre, amikor pont nem szó
igen,
szerint értjük.
Igen, igen,
tehát az,
igen.
hogy szó szerint felrobbant, az éppen, hogy azt jelenti, hogy persze nem robbant
igen,
fel.
Igen, igen, igen. Metaforikusan mondom,
és,
hogy...
És pont igen. azzal erősítünk rá, hogy úgy csinálunk, igen. mintha tényleg a valósággal felrobbant volna, holott pont azt akarjuk mondani, hogy persze nem.
Igen, 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 igen.
De ez egy nagyon jó megfigyelés, tehát én nekem a megfigyelés nagyon tetszik. Köszönjük. Azzal nem értek egyet, hogy ez félrevezető lenne, hiszen nem. Ha azt mondod, hogy a főnököm szó szerint fölrobbant, ez nem vezet engem félre, én nem fogom azt gondolni, hogy szétkenődött az irodában.
Nem. Úgy van. Valóban érdekes, hát hogy az, hogy ugye sokkal fokozatosabbat használunk, hát hiperbola, ugye úgy hívja a stilisztika ezt, amikor sokkal többet mondunk, vagy föléje mondjuk annak, amit. Tehát...
Igen, és még egy picit hadd kukacoskodjak, ez nem azt jelenti, hogy itt a nagyon helyet használjuk ezt, hiszen azt nem mondanánk, hogy nagyon felrobbant. Itt nem erről van
igazad
szó,
van.
Hanem hogy úgy akarjuk fokozni a dolgot. Ez tényleg egyfajta fokozás, de úgy akarjuk fokozni, hogy azt mondjuk, hogy a felrobbantot nem is érezzük elég erősnek, hanem azt akarjuk mondani, hogy, hogy tényleg felrobbant.
Igen, igen.
Egyébként én azt figyeltem meg, hogy például a konkrétan szót is használják ugyanebben a címben, ami szintén egyáltalán nem jelent fokozást, de ez konkrétan felrobbant, amikor igen. ezt elmondtam neki.
Próbáljuk vissza a hallgatónk mondatába a kínai ingatlanokkal kapcsolatban.
Kínában a lakásokat konkrétan aranyáron
igen,
mérik.
Igen,
hát
igen.
ez nem újságba való, tehát ezt inkább igen. beszélt nyelven igen, használják igen, az emberek, igen. használják. És ő is felsorol még egy ilyet, az is nagyon érdekes, igen. a nettó szót.
Igen.
Ugye, ami szó szerint azt jelenti, hogy a tiszta súlya valaminek, ugye a
csomagolás
nélküli.
Igen.
Aztán átvitték ugye a pénzvilágban, azt jelenti, hogy az adók nélküli. Tehát de valamilyen értelme tisztát jelent. És tényleg azt mondják, hogy ez ahogy ő, amit ő idéz, azt mondja, pár éve lett divat, amit mondasz, az nettó hülyeség.
Igen, igen.
Hát
igen.
szerintem ez egy szuper jó költői eszköz, azt mondani, hogy a szintiszta hülyeség. Igen, ez kb. Ezt akarja jelenteni. Igen, azban igen. más nincs is, csak hülyeség, igen. még a csomagolás
igen.
is rajta.
Igen, igen, igen.
Hanem, meg az igen, adó, meg igen. semmi, hanem az igen. úgy, ahogy van, igen, a szintiszta hülyeség. Ez a szintisztának a szinonimája valószínűleg. Igen.
Tehát akkor, amikor én azt mondom, hogy amikor a szerelmem elhagyott, én szó szerint belehaltam,
igen.
akkor egyértelmű, hogy nem haltam bele, hiszen akkor nem tudnám mondani ezt a mondatot, ha valóban belehaltam volna, de ez egyike annak a nagyon-nagyon sok és érdekes példának, amikor a nyelv ellent mond a logika szabályainak, hát csak hivatkozunk mindig örök példánkra, lehet-e a víz alatt úszni? És hát természetesen a logika tanszéken nem lehet a víz alatt úszni, csak a vízben lehet úszni, vagy a víz felszíne alatt lehet úszni. A víz alatt már agyagréteg helyezkedik el. Tehát ezt csak arra mondom, kedves hallgatók, írjanak ilyeneket, csak mindig, hát fogadják el tőlünk, hogyha ilyenkor azt mondjuk, hogy lám-lám, a nyelv milyen egy fegyelmezetlen csirkefogó, aki grimaszt vág a logikának.
Igen, és úgy fejezi be a kérdését Molnár Tamás, hogy biztos előfordultak korábban is ilyen jelenségek, ezt nagyon jól látja. A kérdésem az lenne, hogy ilyenkor a régi eredeti jelentés teljesen el is veszítheti az értelmét? Tehát elképzelhető, hogy évek múlva a szó szerint aranyáron már csak annyit fog jelenteni, hogy nagyon drágán?
Elképzelhető.
El tudom képzelni. El van tudom ilyen. Képzelni. Hát életben tartja azért azt, hogy más használatai is vannak.
Igen,
de
tehát,
van olyan, amikor...
Tehát szó szerint megismételte, amit a másik mondott. Hát az valóban. Ugye az igen. igen.
Tudunk is erre példát mondani, hasonló példát, hogy amikor azt mondom valamiről, hogy ez puszta önámítás, akkor a puszta szót abban az értelemben használom, hogy mint az előbb a nettót, hogy szintisztán csak az, a pusztának az a másik értelme, vagy az az eredeti értelme, amiből ez kialakult, az ma már nem használatos. Tehát az elvesztette szerintem ezt a
hogy üres.
Jelentését. Hogy üres.
Igen.
Hogy
igen.
semmi más, nem, vagy semmit nem tartalmaz.
Igen.
Tehát
igen.
a pusztát most már csak abban az értelemben tudjuk használni, igen. ahogy itt a nettót, meg a szintisztát, hogy ez puszta rágalom, puszta önállítás.
Tényleg.
Jó.
Köszönjük.
Na, még egy kérdésre talán van idő, melyik legyen, Ádám?
Hát az, hogy itt van Lutring Magdolna kérdése, aki így fogalmaz. A szerdai adásban mindketten azt mondták, hogy a Gundelben, ugye a híres étteremről van szó, a Gundelről, és hogy a Gundelben. Kiskoromban mi azt tanultuk, hogy a vegyes hangrendűeknél a rag mély hangrendű. Ezt nem kötelező betartani. Én valahogy megszoktam, és azt mondom, hogy a diákom a Gundelban dolgozik. Ami pont igaz is teszi hozzá, ezek szerint a tanárnőnek van egy diákja, aki a Gundelban dolgozik. Hát én nem hiszem, ha azt tanulták, hát akkor ez nem volt igaz, vagy nem felelt meg a...
De tényleg ezt tanítják az iskolában, hát, hibásan.
Én nem vonom
kétségbe. De erről egyszer szerintem már részletesen, igen, ez egy nagyon bonyolult kérdéskör,
igen,
amit szerintem most csak röviden fogunk tudni összefoglalni, mert csak pár percünk van. Bonyolult kérdéskör, aminek az a summázata szerintem, hogy ezek a fajta szavak a magyarban ingadoznak.
Szerintem is.
Az általános szabály az, nincs ilyen szabály, hogy a vegyes hangrendűek mély hangrendűek, ez nem így van.
Hadd mondjak azért egy példát, tehát akkor ez ha igaz volna az, hogy a vegyes hangrendűeknél a rag mély hangrendű, akkor azt kellene mondani, hogy októberban. De azt nem mondja senki, csak októberben. Holott az október az vegyes hangrendű.
Így van.
Igen.
Tehát az október egy picit még kivételes is ebből a szempontból, hogy nem is ingadozik, hanem csak magas van, tud lenni. Így van. A Gundel szerintem ingadozik, tehát nem véletlen, hogy mi azt mondtuk, hogy Gundelben az emberek egy része így mondja.
Igen.
Másik része, úgyhogy el tudom képzelni, hogy ugyanaz az ember is más esetekben másképp mondja.
Igen.
Nagyon sok ilyen ingadozó van, főleg az, ahol magánhangzó jön a mély hangrendű után, igen. fotelben.
Atén városáról hogy beszélünk?
Aténben.
Mind a kettő lehetséges, igen.
Annyit tudok erről, mert hát elég sokat foglalkoztam vele, de annyit tudok, hogy a tendencia, az irány az, hogy a magas, tehát a magas hangrendű rak feletolódik el egyre inkább.
A fiatalabbak ezt használják.
Régen ezt csak úgy mondták, hogy Aténban.
Például te meg én, ugye, úgy mondjuk, hogy a Gundelben, mert örök hát, ifjúak vagyunk.
Igen, de mi engedjük, hogy az új áramlatok elragadjanak minket,
ugye?
De régen tényleg az Atént például régen csak úgy mondták, hogy Aténban, és ma egyre gyakoribb az, hogy Aténban.
Az Arany János viszont állandóan azt írja, hogy Hamletnek, Hamlettől, Hamlettel, és így tovább. Tehát még csak az se igaz, pedig az már 150 évvel ezelőtt volt. Mikor a tanárnő azt kérdezi, hogy ezt nem kötelező betartani, erre azt válaszoljuk, így van, nem kötelező betartani.
Mert nincs is ilyen szabály.
Amikor
van, amikor elég egyértelmű a helyzet, az amikor egy mély hangrendűt egy is szótag követ. Tehát a papírban, ott szinte mindig mély hangrend, kivéve, hogyha többi is van, az bonyolítja a helyzetet.
Igen.
Tehát például az analízis, ahol már két i van a mély hangrendű után, ott már elkezd ingadozni analízisba, analízisbe.
Igen.
De ha csak egy mély hangrendű és egy i van, vagy egy mély hangrendű és egy é, mint a gané, meg a karé, meg a ilyesmik, akkor ott mély hangrendű szokott lenni. De ahol e van, ott nagyon-nagyon erős az ingadozás, mint amilyen a Gundel, vagy a hotel.
Igen. Igaz, hogy a haver az mindig mélyel megy, a haverom.
Igen, tehát az az ellenkezője az októbernek, ha úgy tetszik, mert az október az ennek ellenére mindig magas,
igen,
haver meg mindig mély, tehát van mindenre példa.
Igen.
Ez egy rettentő bonyolult kérdés, de az a szabály, amit Magdolna vagy Megi, a barátai csak Meginek szólítják, említ, hogy a vegyes hangrendűek mély toldalékolást kapnak, ez úgy, ahogy van, nem igaz. Sajnos véget ért a műsoridőnk, úgyhogy el kell búcsúznunk.
Pedig igazán jól éreztük magunkat.
A jövő héten találkozunk annak ellenére, hogy állami ünnep lesz, ennek ellenére a szószátjára adását.
Mi állunk a vártán.
A felvételt Bulgár Lala készítette, a szerkesztő Tímár Ágnes volt, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
Viszont hallásra.